pillanat, amelyben a herceg délutáni álmából immár 30 éve rendesen felszokott ébredni, közeledett. Az ifjú embert az asszony ezúttal elküldte. Ám az a tekintet, amellyel utána nézett, jó akaratú, sőt gyengéd volt, ha nem is szerelmes. Viszont az újságíró, amint kikerült a palotából, úgy érezte, hogy a kelleténél jobban kedveli ezt az asszonyt. Csak most ne csináljak valami bolondot, gondolta magában. Pedig csak nem rá volt szorulva, hogy az ügyhöz, magához méltottan dolgot cselekedjék. Az utolsó forintját előleg kérő sürgőnyre költött el, s ha este feléig nem jön meg a kért, nem nagy összeg, ma nem vacsorál. És ha nem jön meg holnap reggel, sőt délben sem, azután sem, a hoteljában érkezni nem lehetett. A vendéglőben adós nem maradhatott. Hogy magasrangú ismerőseitől kérjen kölcsön, erre olyan ilyetten gondolt, mint valami perverzitásra, amelybe iszonyatos volna beleesnie. Ha a portástól, pincértől kér, mindenki megtudja, és vége mindennek. Iszonyú elképzelései voltak. A lap, ahol dolgozott, hirtelen megbukott, vagy elcsapták a távol létében. Valami pletyka támadt. Egyszerűen nem adnak előleget, mint ahogy odahaza már akárhányszor megcselekedték. Igen, de az otthon volt. A távolban csak nem hagyják el, éppen a távollevőket szokták elhagyni. Nem volt Budapesten senki sem, akitől 50 forintot kérhetett volna kölcsön. Csak hogy ezt az ügyet tisztességgel megúszta, rabolni tudott volna. És erkölcsi megaláztatása mellett fizikai gyötrelmei is voltak. Éhezett a szó szoros értelmében. És délfelé frissen vasalt lawn tenisz ruhában teniszeznie kellett a kismágnás lányokkal. Ügyetlen volt, szórakozott volt. Az öreg komtesz leszitta, a kisebb kicsúfolta, a középső megkérdezte. Mi baja magának? Egy álló napja nem ettem egy falatot. Miért? Nem volt. Nem volt mit ennie? Hogyan érti? Kérdezte a leány. Egyszerűen. Nem volt pénzem. Nincs egy krajcárom sem. És talán nem lesz holnap sem. Úgyhogy én egy koldus vagyok. És nem vagyok egy komilfó ember, én csak koldus vagyok. És maga egy koldussal teniszezik. Egy csavargóval, aki talán már holnap kérni fog, kérnie kell, mert éhen nem halhat. A komtesz azt hiszi, tréfálok, vagy megbolondultam. Nem. Csak annyira elgyengültem, hogy nem bírom többé fenntartani a tisztes látszatot, a konvenciót.
Nem tudok hazudni. Valakinek meg kell mondanom az igazat, hogy beloptam magam a társaságukba. Nincs rá jogom. És ezt mondja meg a papának és a nagypapának. Az angol kisasszonyuknak is, aki méltán gyanakodott rám. A lányok a beszélgetőkre kiáltottak, angol játékszavakkal hívták őket, de látva, hogy mennyire el vannak merülve a diskurzusban, mindkettőt kihagyták a játékból. Egyébként is fürdőn voltak, ahol nem jelent semmit egy kis jóleső vagy zseniális társasági szabálytalanság. És azt sem vették észre, hogy a komtesz kiejti kezéből a labdaverőt, a fiatalember halott halványan, kék ajkakkal, mindegyre lázasabban beszél. Szélhámos azért nem vagyok, csak éhes. Semmit, ami nem fair, nem tettem, de még tehetek. Talán gyalog fogok innen hazamenni. A táplálkozás hiánya, ez a kis hirtelen támadt vérszegénység, az emberi testnek ki tudja micsoda romantikája kergette bele ez oktalan és céltalan vallomásba. Lezon szerint mindenkinek valhatott volna, csak ennek a leánynak nem, akiről tudta, hogy lassan, de biztosan kezd beléje szeretni. De az élet ideális jelenségei és azok felfogása ellen valami brutális düh fogta el, és éppen azért, mert az éhezésben erkölcsi megaláztatást is érzett, még egy nagyobb megaláztatásra törekedett. Lehet különben, hogy tudtán kívül a számítás ösztöne is benne volt az őrület e megnyilatkozásában. Az valószínű, hogy biztosra nem vehette a lány megundorodását. Egyelőre az nem is érzett iránta mást, mint heves, fájdalmas szánalmat. A belső sírástól elfulladó hangon kérdezte. Nincs pénze? Elköltötte? Miért nem kér újat? Az apjától, a bankárjától, vagy papától. Ilyen könnyelműséget miért nem hozott magával eleget? Az újságíró fölnevetett, és a nevetésben fölfrissült, magához tért. Lucika, el ne áruljon, nem volt igaz az egész. Az igaz annyi, hogy én nagyon szegény ember vagyok, nem tudok annyi pénzt keresni, amennyi nekem kell, mégis az urat adom, maguk közé járok, és megmerem fogni a maga kezét. A maga szép, fehér, szent kezét. Sosem teszem többé, csak ma utoljára. A lány fölállott, és rajongás nélkül szinte szárazon mondta. Én pedig ma, reggeli imádságom előtt megesküdtem, hogy az én kezem senki másé nem lesz, csak a magáé. A karja? Nem nézett a férfiúra. Úgyis alig, ha látta volna azt, aki előtte áll. Akinek esküdött, akihez kívánkozott. Az úgyis benne élt, mint képzeletének alkotása, vagy előtte úszott, mint látomás, a kék hegyekben hömpölygő ezüst felhőkön járó. Ő maga sem látszott földi lénynek, arcából, amelyre rásütött a teljes nap, mintha valamely tüzes, denyhe világosság áradna szét. Szeme szikrázott, szőke haja szálonként égett. Rendes körülmények között a szemben ülő szerencsés fiatalember valamely égi csodát látott volna, de most csak egy excentrikus mágnás kisasszonyt látott sárga tónusban. Mind a ketten elvesztettük az eszünket. Ilyet nem szabad beszélni, Nuszika, mondta igen halkan, aztán fölkelt. Az ajkán volt, alig tudta visszafojtani, majd kimondta. Kedves kis rajongó komtesem, azon felül nem vagyok én egy szegény nemes. A kornak egy piszkos kis hőse vagyok, egy rosszlábú ember, aki futni akar a gyors futókkal, az apám pedig papszabó volt. Önuralma visszatért. Szó nélkül elfordult a lánytól, és odament a társasághoz. Szégyellem magam, de a fejem nagyon megfájdult. Lucy komtesz is rosszul bánt velem, épp most fejtette ki, hogy az ülő életmód miatt tulajdonképpen minden író szamár.